Olvassuk a Jóisten igét a Királyok első könyve 17. részéből. Királyok első könyve 17. részéből olvassuk az igét az első versből, a rész végéig a 24. versig, ha jól emlékszem. Miután elolvastuk az igét, Bányai Dezső testvért kérem, hogy áldáskérő imába vezessen. És szól a testvites idés a Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr az Izrael Isten, aki előtt állok, hogy az esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lenn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innén, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedik, és elméne és leül-e a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván. Kelj fel és menj el Sareptába, amely Sidonhoz tartozik, és légy ott, imé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elméne Sareptába, és akkor a város kapujához érkezett, imé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegedett, és megszólítván azt mondanéki. Hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondanéki. hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedbe. Azt pedig mondom, él az Úr a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mondanék élés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elméne, és az ilés beszéde szerint cselekedik, és evék mind ő, mind amaz, mind annak háza népe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólost ilés által. És lőn ezek után, hogy megbetegedik a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala, annyira, hogy már a lélegzete is elállott. Mondd azért ilésnek, mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? És mondané ki, add ide a te fiadat. És ő elvevi azt az ő kebeléből, őt, és felvivi a felházba, amelyen ő lakik vala, és az ő ágyára fekteti, akkor kiállt az Úrhoz, és mondta, én, Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre, és akinél én lakom, hogy az ő fiát megölött. És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én, Uram Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatja az Úr ilés szavát, és megtért a gyermekben a lélek, és megélede. És felvívén ilés a gyermeket, alávívé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és mondta ilés, lássad, él a te fiad. És mondta az asszony ilésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te hajkadon igazság. Idáig a Szent Ige, imádkozunk.
Te előtted nincs lehetetlen, ilyen emberek előtt lehetetlen, előtted lehetséges, könyörgünk, édes atyán, ezen a délelőtt egy igéd által élesztel a mi lelkünket, életünket, és segíts, hogy még inkább merjük leállítani életünket egészen feltétel nélkül, úgy, mint a te szolgád tette. Könyörgöm, áldjad meg a te szolgádat, aki fogja hirdetni az igényt, hagyd neki is szent lelked által erőt és hatalmat, és benned való bizodalmat, édes atyám, segíts, hogy méltóképpen dicsőíthessünk téged, és alázatos és engedelmes szívvel szolgálhassunk téged minden napon. Amen.
Amen. Halljunk helyet. Mielőtt egy éneket énekelnénk közösen, és szólnék az igéből, hadd köszöntsem szeretettel a kedves testvéreket, de gyülekezet az Úr Jézus nevében. Örvendek, hogy Isten lehetővé tette, hogy együtt lehetünk. Az elmúlt héten, kedden, és szombat reggelig a táborba voltunk a gyerekeknél, és együtt voltunk a tanítókkal. Szeretettel köszöntik a gyermekeink, a szülőket, a gyülekezetet és a tanítók is, és köszönik, hogy imádkoznak ért. Nincsen senkinek nagyobb baja, kisebb bajok voltak, meghüllés, meg lábficam, meg újficam meg. De találtunk ott olyan embereket, olyan nénit, olyan asszony, aki értett a, úgy, mint a Gyuszi testvér, meg még a Tarcsáról a testvérnő, értett a masszírozáshoz, és egy-kettő többek között Kovács Barna testvérnek és a felesége Jutka úgy járt, hogy bementek az orvoshoz, ott pedig nem volt röntgen, akkor elmentek egy márisi városba, ott volt röntgen, kiderült, hogy nincsen eltörve a bokája, ne, és nincs megrepedve sem, de 2 hétig szobafogság, ágyba kell feküdni, és akkor elvitték ez a csontkovácshoz, és az 10 perc alatt helyre tette. És azt mondta, járjon! Járjon! Kássa Krisztián pedig, én vittem el délután, úgy feldagadt itt az ujja, a futballozás közben elesett és kiment. Elvittem ehhez a feleségem, amíg én kenyeret vásároltam a gyerekeknek, a feleségem bement vele, és 5 perc alatt akkor rá truppant, hogy a feleségem megijedt. Azt mondja, no basperias, akkor már szabuszlálok. Tehát vannak kis hüllések, ez az, imádkoznak egymásért. Azt kérném a gyülekezettől, vagy tanácsolom, nagyon komolyan imádkozzunk a gyermekeinkért. Nagyon komolyan imádkozzunk a gyermekeinkért. Hát most 14 éves a legnagyobb, aki ott van, és nagyon látszik rajtuk, hogy kikinek a gyermeke. Kinek a gyermeke, és ezt nem azért mondom, hogy valakit megbántsak, mert mi szeretjük, ha hasonlítnak a gyermekek ránk, ugye? Hanem amit szerettem volna mondani, 15-16-17 évig jártam a fiatalokkal, meg gyerekekkel, akkor ezt nem vettem annyira észre, hogy milyen nagy dolog ő érettük felelni, természetes volt nekem, de most nagyon becsüljük és tiszteljük, most nincsenek itt, mondhatom. Nagyon becsüljük és tiszteljük azokat, akik vállalják, hogy 60 gyermekkel itt felelnek. Mert ha jól megy a dolog, semmi gond. De ha egyik fejre esik, vagy a másik megbetegszik, vagy a másiknak eltörik a lába, vagy kitörik a nyaka, akkor azt mondják, nem vigyáztunk rájuk. De testvéreim, mint a pillangók. Ha annyi tanítom volna, hány gyermek, akkor esetleg. Hanem ott nem létezik őket, ott már nem ütheted, verheted őket, nem katonáskodhatsz velük. Tehát nagyon imádkozzunk, és tiszteljük, és becsüljük azokat, akik ezt vállalják. Mi szépen végezzük a magunk dolgokat, megfizetjük a kis pénzt, és hogyha jól mennek a dolgok, akkor esetleg hálát adunk, ha nem, akkor kritizáljuk őket. Rengeteg felelősség jár vele, nagyon kérem, hogy imádkozzunk. Amit még szeretnék mondani az, hogy Szilágyi Ibolya testvérnő lemondott a takarításról, vagyis a szolgálatot nem végzi itt tovább közöttünk, más munkahelyet talált, szabadságon van, és azután nem lesz ki, takarítson az imaházban. Szeretnénk, hogyha valakik jelentkeznének erre a szolgálatra. Mi megpróbáltunk 2 hétig felderítő munkát végezni, szóba álltunk, akikre gondoltunk, hogy ők elvállalnák, ők se vállalták el. Kérjük szeretettel, akik úgy érzik. A legkedvesebb munka az imaházba való takarítás, és a legnehezebb. És a legnehezebb. Nem azért mondom, hogy elijesszek valakit, a legkedvesebb munka, mert közben, amíg porszívózol, lehet imádkozni ott végig, tudod, hogy kikülnek a padba, lehet imádkozni, és hatalmas munkát lehet végezni a porszívózás alatt. Viszont megvan ennek a másik oldala is, hogy azt nem mondom. Tehát kérném szeretettel jelentkezni azokat, akik gondolnak erre, imádkozzanak, és ha valaki szeretné, hogy elvállalja ezt a szolgálatot, akkor jelentkezzen akár nálam, akár Szűcs testvérnél, akár Lenci testvérnél, és a vezetőségbe szóba állunk vele. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy augusztus 3-án a szatmári napokat, vagyis a gyülekezet találkozását a szatmáról elszármazottak, és a szatmáron élők találkozóját szeretnénk megtartani bármilyen részvétellel. Ha 150-en jönnek, vagy 15-ön jönnek, akkor is. Kérjük szeretettel a testvéreket erre készülni lelkileg, és ha lehetséges, szabad napokat eszközölni addig, hogy tudjunk együtt lenni, együtt beszélgetni, együtt elfogyasztani egy ebédet, és főleg együtt imádkozni. A másik kérésünk az, hogy akiknek rokonságaik vannak, és innen származtak-e, hivatalosan elment egy meghívó már mindjárt másfél hónapja, de visszajelzés talán szűztestvérékhez érkezett egy, és nálunk egy. És július 15-én lejár a jelentkezés idő. Azért mégis kellene tudjuk, hogy készüljünk. Kérjük szeretettel a testvéreket. A harmadik dolog az, hogy a világtalálkozó, ami Debrecenben lesz, emberileg úgy néz ki, hogy csődbe megy. De Isten hatalmas munkát tud csinálni. Nagyon kevés a jelentkező. Nagyon kevés a jelentkező. 6 és 8 ezer személyre számítottak, annyi szállodát, meg kollégiumot, meg mindent lefoglaltak, és az anyaországból, tehát Magyarországon is kevés a jelentkezés, de nagyon kevés a jelentkezés innen nálunkról is, 500-600 ember legtöbb. Kérném szeretettel, hogy imádkozzunk ezért, mert a Biblia írja, hogy ketten vagy hárman, ha összegyűlünk az ő nevébe, ott van. Csak nem biztos, hogy arra egy 10 000 férőhelyes stadiont kell bérelni. Elfér 2-3 méteres szobába is elfér az a világtalálkozó, ahol ketten vagy hárman gyűlnek össze. Kérjük meg a mi jó Istenünket, hogy ne tegyen egy csodát, és adjon egy ébredést azoknak, akik ott lesznek. Megtörténhetik, hogy most rohamosan a határidő lejárta után, mert június 30-án lejárta a határ idő, megtörténik, hogy ebben a napokban megbombázzák Debrecent, és ott 10 000-en bejelentkeznek, és nem lesz veszteség, hanem anyagilag nagyon-nagyon ráfázunk erre. Akkor a feleségem Amerikában volt, és volt az szeptember 11, 40 000 szemét vártak, annyi szállodát foglaltak le egy évvel azelőtt, és megjelent 10 000. 30 000 hely, tehát repülő társaságok mondták vissza, ugye megijedtek a terror támadástól, és 30 000-re kevesebben vettek részt, teljes csőd volt. Kérném szeretettel, imádkozzunk, hogy ha jó Isten meg akarja, és ezáltal akar minket megleckésztetni, legyen meg az ő akarata. Ha pedig úgy akarja, hogy és így adja az áldást, halleluja! De mi arra számítottunk, vagy a testvérek, a szervező testvérek, hogy egy 6-8 000-en leszünk. Imádkozzunk ezért, tehát nagyon kérem, imádkozzunk ezért, hogy tegyen csodát a jó Isten, és ne feltétlen a szám növekedjen, hanem az ő hatalma látszódjék meg ott, és minden emberies protokoll, diplomácia, meg minden, és kerüljön a Szentlélek uralomra az életünk. Köszönöm szépen. Egyéneket énekelünk. gyermekeink hétfőn este körülbelül 7 órakor érkeznek haza. Erről többet nem tudok mondani, mert reggel 7-kor indul innen az autóbusz, amelyik megy Ákosra, felveszi az ákosiakat, onnan megy Teremre, felveszi a teremegyieket, és úgy megy majd Velényesbe. Körülbelül 1 órára érkezik Velényesbe, és körülbelül 2 órakor indulnak, 1, 2, 3, 4, 5, tehát 7 és 8 óra között gondolom, hogy hazaér az, vagy ideér az autóbusz. Kérjük szeretettel, hogy imádkozzunk, hogy minden baleset nélkül megjárhassák ezt az utat, és imádkozzunk a jövő hétért. Ezen a héten 58 gyerek és 7-8 tanító vagy felügyelő van velük. Jövő héten 49-en lesznek Ákosról és Teremről, és tanítók, kérjük szeretettel, hogy imádkozzanak a testvérek, és imádkozzunk, hogy az Úr áldása legyen ezeken a táborozásokon. Óriási nagy lehetőség, óriási nagy kegyelme a Jóistennek, viszont kell, hogy benne legyen a szívünk, hogy Isten megáldasson. Mai délelőtt folytatjuk a múlt vasárnap elkezdett témát. Múlt vasárnap az volt a témánk, hogy az engedetlen próféta. És emlékezünk, amikor hogy a prófétát elküldt az Úr a királyhoz, Jeroboámhoz, hogy kiáltson az oltár ellen, és ő megtette, pontosan úgy, ahogy Isten mondta, utána néztem, tehát nem kellett a prófétának semmit kitalálni, nem kellett ügyeskedni, hogy adja elő a dolgot, megmondta a Jóisten pontosan, hogy mit kell mondani, utána lehet olvasni ennek, és azóta a Jóistennek a parancsa, hogy se kenyeret ne egyék, se vizet ne igyék ott azon a helyen, és a királynak, mikor meggyógyult a keze, és vissza tudta húzni az ő kezét, amelyvel áldozott, és nem volt az ő feladata, akkor meg akarta ajándékozni a prófétát, el akarta hívni haza, hogy megvendégelje, és hogy megajándékozza őt. És a próféta nem volt megvesztegethető először, és ezért azt mondta a királynak, sem nem eszek itt, sem nem iszok itt, és a házadnak, tehát a királyi háznak a felét, ha nekem adod, akkor sem fogadom el ezt, és a próféta itt engedelmes volt. De tovább menve, ugye a hazugsággal becsapták őt, rászedhető volt, megalkudott, úgy csinált, mint mi sokszor. Hát nem kell itt meg olyan komolyan venni. Azt nem szó szerint kell érteni. Most másképpen kell érteni a Bibliát, mint ezelőtt 2000 éve. És akkor a próféta is, hát milyen nagy dolog van abban, hogy bemegyek is, és eszek is, iszok is, megalkudott, és a oroszlán szép tépte őt. És még a hamis próféta, vagy a rászedett, a rászedő próféta is megijedt, hogy milyen nagy nyomorúság lett, és ő is ráismert, hogy az Úr az Isten, és az Isten még az ő embereivel sem viccel. És nem mond olyan dolgokat, amit ha megmondott, azt nem kell beteljesíteni. A mai igénknek pedig a címe, hogy az engedelmesség jutalma. És meg vagyok győződve, hogy ez az ige pontosan azért iratott meg, hogy ez pontosan úgy, ahogy megíratott a Szentlélek által, azt fogadjuk mi el. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, az engedelmesség velejárója. Az engedelmesség összetevője. Miért tud valaki engedelmeskedni Istennek? Vagy hogy lehet, hogy valaki tud engedelmeskedni Istennek? Mert azt mondtak ugye az előbb, hogy ami is embereknél lehetetlen, tehát mi nem úgy vagyunk, mi nem úgy élünk, és nem úgy születtünk, hogy mi egyből engedelmeskedjünk a Jóistennek. De ami belőlünk nem telik, azt meg tudja adni az Isten. És emlékszek arra az igére, hogy azt mondta Saullal kapcsolatosan, vagy Saulról, vagy Saulnak az ige, hogy több az engedelmesség az áldozatnál. Mert azt mondta Vilmos testvér, hogy ugye adakozunk, tizedet adunk,
És sokszor sok mindent megteszünk. Csak lehet, hogy az akadokozás helyett megalázkodást kérne a Jóisten előbb. Lehet, hogy az adakozás helyett megtérést kérne a Jóisten. Vagy ha adakozunk, akkor azt kérne a Jóisten, hogy ne a fölöslegből adjunk többet, mint a másik, hanem úgy csináljunk, mint az özvegy asszony, mindent adjunk oda. És itt a gond. Tehát az első dolog, az első kérdés, amire szeretne a Jóisten választ adni, és ha felismertük azt, hogy nehéz a szó szerinti engedelmesség az Istennek, akkor szeretnék magyarázni abból, hogy hogy lehet ez. És három dolgot jegyeztem fel. Hogyha hiszünk a Jóistenbe igazán, hogyha bízunk a Jóistenbe igazán, mi a különbség a hit és a bizalom között, erről is egy kicsit, és hogyha így ismerjük az Istent. Tehát az első, hiszünk a Jóistenbe. Nem egy olyan elméleti hitünk van, csak hogy hát kell legyen egy Jóisten, vagy van egy Jóisten, és a Jóisten adott egy 10 parancsolatot, és hát a 10 parancsolatot senki nem tudja betartani, és azért meghalt az Úr Jézus, és aztán az Úr Jézus halála után minden bűnös, aki jön az Úr Jézushoz, az üdvözülni fog, egy ilyen felszínesét. Tehát úgy látjuk a Jóistent ezzel a felszínes hittel, hogy a Jóisten köteles minket áldani, mert ő Jóisten, mert ő szeretőisten, mert mit teremtett minket, mindent adjon a Jóisten, és semmit ne kérjen tőlünk. Semmi igénye legyen, ne legyen a Jóistennek. Testvéreim, a Jóisten azért áld minket, és a Jóisten azért szól hozzánk, mert mikor ő kér valamit tőlünk, akkor mi érettünk teszi. Amit a Jóisten elkér tőlünk, azt azért kéri el, mert az halálosan veszélyes ránk nézve. Tehát hit a Jóistenbe. Hiszek a Jóistenbe. A bizalom az, hogy rámerem bízni erre a Jóistenre az életemet. Valaki hiszi, hogy a repülő megbírja az embereket, ugye? És tanulja, és megtanulja az iskolába, hogy kell álljon a repülőnek a szárnya, milyen szögbe kell, amikor száll fel, és hogy milyen sebességgel kell menjen, hogy legyőzze a gravitációs erőt, és a levegőbe maradjon a repülő, és 300, 400, 500, sőt most olyan kísérleteznek, hogy 800 embert is elbírjon a repülő, és még az ön súlyát. Valaki hiheti ezt, mert látja, hogy repül a repülő, és nem esik el. De azt mondja, én oda nem ülök fel. Rékás testvét elbírja 100 kilójával, de engemet a 60-ával nem bír el. A bizalom azt jelenti, hogy rámerem bízni az Istenre az életemet. Rámerem bírni testestől és lelkestől. Rámerem bízni, hogy amit az Isten mond, az úgy van. És ha nem is látom, és ha nem is tudom elképzelni, és még az eszemmel se tudom felfogni, hogy az Isten hogy valósítsa meg azokat a dolgokat, de mivel bízok benned, Uram Jézus, talán énekeltük itt az előbb, ugye? Bízok a Jóistenbe, rámerem bízni az életemet, hogy ahogy az Isten az ő igéjébe mondja, úgy van. És ezt azért tudom megtenni, hogyha nem is ismerem tökéletesen az Istent, mert az Istent meg is tenni egy örökké valóság sem elég. De legalább annyit megismerek, és engedem, hogy most énekeltük ki, kétkedőn boncolja őt, annak választ nem állt, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És engedem, hogy a Jóisten megfejtse önmagát nekem, és én megismerem őt, és azt mondja az eszem, és azt mondja a szívem, meg ha az eszem nem is mondja, de azt mondja a hitem, és a bizodalmam, hogy rá lehet bízni erre az Istenre az életemet. Tehát az engedelmességünknek a velejárója a hit, a bizalom és az Isten ismeret. Amilyen mértékben hit által, a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Ez az egyetlen tankönyv, amelyikből megismerhetem az Isten. Amikor ezt a könyvet olvasom, a Szentlélek által Isten megfejti önmagát, és megismerteti, megjelenik Isten nekem, és én hiszek benne, bízok benne, olvasom például ennek a profétának, Ilésnek a történetét, ugye? Hogy egy ilyen nagy szárazságban Ilés rámerte bízni a hollókra magát. Nem félt, hogy a hollók kiválják a szemét. Mert tudjátok meg, hogy mikor a szárazság van, akkor a hollónak sincsen nagyon mit enni, és kiválhatja az embernek a szemét. És még azt mondják, hogy a hollók olyan állatok, az ornitológusok mondják ezt, hogy a hollók olyan állatok, hogy néha még a gyermekeikről se gondoskodnak. Én nem tudtam ezt idáig, szégyellem, de utána olvastam, és azt írják a hollókról, hogy a hollók olyan állatok, hogy néha elhanyagolják a fiókájukat is. Na most Illés rámeri bízni magát a hollókra a szárazság idején. Tehát erre visszatérek még egy kicsit. Tehát az első dolog, amit szerettem volna, és szeretne a Jóisten, hogy ma reggel minket, hívőket megerősítsen a hitben, hinni, bízni benne, mert ismerjük az Istent. Mert kijelentette magát nekünk az ő fia Jézus Krisztus által. Mert valóság lett nekünk az Isten. Sokkal valóságosabb nekünk az Isten, mint a kórház, sokkal valóságosabb nekünk az Isten, mint a biztosítótársaság, sokkal valóságosabb nekünk az Isten, mint a bank, sokkal valóságosabb az Isten nekünk, mint a munkahelyünk, mint a jó keresetünk, sokkal valóságosabb az Isten nekünk. Jó lehet ezt, adhatja nekünk ő, akár a bankot, akár a munkahelyet, akár a biztosítótársaságot, de mindenek fölött mi nem ebbe bízunk, hanem a mindenható Istenbe. És ezért engedelmeskedünk neki. A másik dolog, amit szerettem volna aláhozni, az engedelmesség célja. Miért kéri a Jóisten tőlünk az engedelmességet? Testvérek közül kérném, testvérnők közül, ha valakinek van egy véleménye, miért kéri a Jóisten az engedelmességet tőlünk? Mi a célja vele?
Hit bizonyítéka.
Hangosan?
A hit bizonyítéka az engedelmesség.
A hit bizonyíték az enged, tehát, hogy bizonyítsuk a hitünket. Mert ő nem tudja, hogy mi a hitünk van. Igen. Tehát, hogy kipróbálva legyen a mi hitünk. Más valaki. Mi a célja a Jóistennek azzal, hogy kéri tőlünk, hogy engedelmeskedjük. Egy önkény úr, aki a mennyben van, és csak parancsol nekünk, hogy mi engedelmeskedjünk, ha tetszik, ha neki, ha nem neki. Miért? Mi a célja a Jóistennek azzal? Tessék, Barisán testvér!
Használható legyek az Úr munkájában.
Ez mit jelent, Barisán testvér?
Hogy amit ő mond, ahova hív, ahova küld, engedelmeskedek.
De mi munkálkodik ő? Mi munkálkodik ő, amiben minket használni akar azáltal, hogy engedelmesek vagyunk? Mi munkálkodik a Jóisten?
Mások.
Erről van szó. Abban az időben a király elvette egy Jézabel feleségül. Jézabel egy pogány származású lány vagy asszony volt, és az Izrael királya, az egyistenben hívő király elvett feleségül egy több istenben, bálvány istenekbe hívő nőt, és ez pedig bevezettette a férjével a bálvány Isten tiszteletet Izraelbe. Ma is így történik. És a kivétel erősíti a szabályt. Hogyha összekeveredik az Isten népe, a nem Isten népével, ezt új testamentumi értelemben úgy értjük, hogy egy nem újjászületett ember, vagy egy újjászületett ember elvesz egy nem újjászületett nőt, vagy fordítva, általában 99%-ban a nő által bevezetődik a pogány Isten tisztelet. Rászedi a férjét, vagy rászedi a feleségét. Az esetek 1%-ában, vagy 0,5%-ában megtörténik csodaképpen, hogy megtér a másik is, de a kivétel erősíti a szabályt, és azt jelenti, nem így munkálkodik az Isten. Ezt jelenti a kivétel. Nem ez a norma, hanem semmi köze hitetlennek hívővel. Tudom, meg vagyok győződve, hogy akik így házasodtak és nősültek, nagyon sérti őket ez az evangélium. Még a szülőket is. Nem tehetek mást. Itt állok, másképp nem tehetek. És az Isten azért munkálkodott itt, hogy bebizonyítsa Illés által, hogy nem lesz eső, még ha a Baál Isten az esőnek is az Istene, és az életnek is az Istene, a megtermékenyedés Istene, akkor is nem lesz eső, csak az Illés szava szerint. Hiába játszadoznak, hiába ókusz-pókuszolnak a pogányok, Jézabel istenei, hiába próbálnak, nem lesz eső. 3,5 évig nem lesz eső, csak ha azt mondja Illés, Istenem, adj most eső. Ezen munkálkodott. Ez volt ennek az egész sztorinak. Nem azért, hogy Illést kínozza a jó Isten, nem azért, hogy a földet kínozza a jó Isten, hanem ennek az egész történetnek az a célja, hogy Illés által bebizonyosodjon, munkálja az Istent, az Isten azt, hogy elkiáltsák a pogányok és az ő papjaik, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, és Illés az ő szolgája. Mert Illésnek a neve azt jelentette, hogy az Isten az Úr, vagy az Úr az én Istenem. Ezt jelentette Illés, Elijah. És ez volt az engedelmességnek a célja. Nem kevesebb a célja az Istennek ma sem, az ő hívő megváltott népével. Hogy e pogány és elvetemedett parázna világban bebizonyítsa Isten az ő népe által, a pogány emberekhez hasonló embereken bebizonyítsa, hogy az Úr az Isten, az egyedül Isten. Ezért vagyunk hívők, ezért vagyunk itt most az imaházban, ezért vagyunk itt, és tűrjük ezt a nagy meleget, mások a strandon vannak, és a nem hívő hívők is most a strandon vannak. De ezek, akik kínozzák magukat itt ebbe a melegbe, engedelmeskedni akarnak az Istennek, hogy az Isten bebizonyítsa általunk, tanítása által, szent lelkének a munkája által, hogy nekünk kedves az Isten, és ezért mi engedelmeskedünk neki. És ha nem tudunk engedelmeskedni, akkor fohászkodunk. És ha nem tudunk engedelmeskedni, akkor böjtölünk. Nekünk lelkiismeret probléma, hogy amit mond az Isten, azt nem úgy éljük meg. Nekünk lelkipásztoroknak, gyülekezeti elöljáróknak és gyülekezeti tagoknak, urvacsorázó embereknek, akik kapcsolatban vagyunk az Istennel, nekünk lelkiismereti probléma, hogy egyet mond a Biblia, és mi más csinálunk. És akarunk engedelmeskedni az Istennek. A harmadik dolog, az Isten az engedelmes szolgáiról, az engedelmes embereiről gondoskodik a szárasság idején. Szeretném elmondani, hogy a szárasság, ez Istentől van. A szárasság nem egy normális dolog. A szárasságot azért engedi meg a Jóisten, azt mondja, sem eső, sem harmat. Sem eső, sem harmat. Normális esetekben minden reggel harmat van. Kimész a mezőre, a fűbe, térdig, vizes leszel, mert olyan nagy a harmat. Ha sem eső, sem harmat nincs, akkor a jó Isten ezt megengedi egy célval. És Jézabel bevezette a baba, és Akháb, mert Jézabel nem vezethette be, de állandóan csak szekálta a férjét. Te nem is szeretsz engem, ha nem vezeted be ezt az Isten tiszteletet. Ha te mész most a templomba, mész az izraelita, a Jákvét imádni, akkor te nem szeretsz engem. Abban mutatott meg, hogy te szeretsz engem, és hogy te elfogadtál engem feleségednek, hogy azt az Istent imádod, amelyet én. Úgy imádod az Istent, ahogy én. És a jó Isten megengedte a szárazságot, hogy megmutassa Illés által, hogy nem lesz eső, akármit csinál Baál, és akármit csinál Jézabel, hogyha sikerült is hatalmilag bevezetni a bálványimádás, de gyakorlatilag nem működik. Mert az Úr az Isten. Isten, testvéreim, ha megenged szükös állapotot nekünk, akkor nekünk tudni kell, hogy ez az Istentől van. Nekünk tudni kell, ha szárasság van, az Istentől van. Tudni kell, hogyha tyúkvész van, akkor az Istentől van. Tudni kell, hogyha rákos betegek vagyunk, ezt Isten engedte meg. Tudni kell, hogyha valami más egyéb csapás, árvíz van, ezt az Isten engedte meg. Az Isten tudta nélkül, és az ő megengedő akarata nélkül semmi nem történik ezen a földön. És Istennek a szárazság, az árvész, a tyúkvész, a csapás által van üzenete, van beszéde. Nem azon kell spekulálni, hogy hogy védjük ki ezt, nem fogjuk tudni kivédeni. Mert Isten céltalanul nem dolgozik. Remeg a lélek bennem és örvend, hogy egy ilyen Istenben hihetek. Hogy egy ilyen Istenben hihetünk. Egy ilyen áldott Istenben, egy ilyen hatalmas Istenben. Hogy amikor ő valamit megenged az életünkben, az egyértelmű. Ott hiába ügyeskedünk, próbálunk mi, ráköltjük, rámegy a pénzünk, rámegy a vagyonunk. Azt mondják, hogy a magyarországiaknak 18 millió euróba került a tyúkvész. Ez a influenza. Ki tudja, ekkora politika van benne. Isten megengedte? Azt mondjuk erre, de hogy engedte mi? Beszélni akar az Isten. Akar beszélni a mi magyar népünkkel az Isten. Akar beszélni a mi román népünkkel az Isten. Ha ínségesebb idők vannak, testvéreim, akkor nem azon kell törjük a fejünket, hogy tudjunk onnan elmenekülni, hanem az, hogy mit szeretne üzenni a jó Isten. És ebben a vonalon volt Illés. A vonalon volt az Illés. Hogy gondoskodik Isten az ő gyermekeiről? Ne mondjam az ő szolgáiról, mert mi mind egyenlőek vagyunk Isten előtt, akiket megváltott. Parancsol a hollóknak. Parancsol a hollóknak. Hogy Illést táplálják. Illés pedig elfogadja a hollók által feltállalt eledet. Nem válogatott Illés. Nem válogatott Illés. Nem mondta azt, hogy ha egy fehérbe öltözött kedves testvérnő jön, és feltállal nekünk, nekem reggel megteríti szépen az asztalt, akkor majd eszek, ha nem, nem fertőzöm meg én ilyen tisztálatlan a madárnak az eledele, a tálalása által magam, én az izraelita. Isten parancsolta a hollóknak. Dicsőség Istennek, hogy Istennek mindenek mindig megvan az isteni útja, hogy az ő gyermekeiről gondoskodjon. Az ő gyermekei nem kell lopjanak, nem kell csaljanak, nem kell hazudjanak a határnál, se más helyt, hogy eledelhez jussanak. Se adót nem kell csaljanak, se semmit. Isten gondoskodni fog arról, hogy az ő gyermekei ne haljanak éppen. az ő módján. Most parancsolt itt a hollóknak, és gondoskodott a Jóisten. Néhány nap múlva kiszárad a patak, nincs mit igyon ilés. És azt mondja, menj el Sareptába, ez a Jordántó keletre volt ez a Kérit patakja, menj el Sareptába, ami a Jordántól nyugatra van, egészen a földközi tenger partján, menj el oda, és ott parancsoltam egy özvegy asszonynak. Nem a gazdag ifjúnak, nem a gazdag ifjúnak, nem ennek a jómenő kereskedőnek, hanem parancsoltam egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Nekem ez is mond sokat. Hollók, nem galambok, mert azt mondja a Biblia, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Nem azt mondja, legyetek olyanok, mint a hollók, akik segítnek ilésnek, hanem mint a galambok. Tehát a holló nem volt egy kiváltságos madár az izraeliták szemébe. De ilésnek, ilés miatt parancsol az Isten a hollóknak, és a hollónak meg tudja magyarázni az Isten, hogy hol lakik azokon a napokon Illés, és hogy milyen pogácsát vigye. Testvéreim, dicsőség Istennek, hogy ma is az Isten emberei, az Istennek engedelmes hollók kiszolgálásának vannak a figyelmük. Dicsőség Istennek. A másik dolog. Parancsoltam az özvegy asszonynak. Uram, hát épp meg az özvegy asszony. Az özvegy asszony azt jelenti, nincs férje, lehetnek gyermekei. Az özvegyek általában kiszolgáltatott helyzetben vannak. Általában kevés a nyugdíjuk, ha nyugdíjasok. Általában kevés a fizetésük, hogyha alkalmazottak. Általában nagyon nagy nehézséggel küzdenek, mert nincs ki segítsen rajtuk, csak te. Ezért mondja Jóisten, hogy az Isten az özvegyek és az árvák Istene, Atya. Hát épp meg egy özvegy asszonynak. Illés nem kommentál. Mert Illés ismeri az Isten, és engedelmeskedik az Istennek, és megy Sareptába. Mikor beérkezik a város szélébe, azt mondja egy asszonynak, egy özvegy, nem özvegy, azt mondja neki, hogy hozd nekem egy kis vizet. Mikor elindul az asszony, éppen rőzsét szedegedett, úgy, mint mikor mi táborozásnál szedegetjük a zárokat, hogy szalonnát süssünk. Már aki eheti a szalonnát. És rőzsét szedeget az özvegy asszony, láttatok ugye, itt-ott általában szegény cigány embereket, akik télen is azzal főzik meg azt a kis krumplit, vagy ami van, amit összeszednek a határon, és viszik a hátukon, aznap azt eltüzelik, másnap megint mennek. Körülbelül így nézett ki a kép akkor. És az asszony szedeketi a rőzsét, és azt mondja, hogy hozzál nekem egy kis vizet. Az asszony, mivel parancsolt Isten neki, ő elment, hogy hozzon vizet. Mikor elindult, utána kiállt ide, és te hozz egy kevés kenyeret is. Erre megáll az asszony, a vízzel nem volt gond, úgy látszik, de azt mondja, én az Úr a te Istened, hogy nincsen csak egy kevés liszt, és egy kevés olaj. És ezt a rőzsét azért szedegeted, hogy azt a kevés lisztet, azzal a kevés olajjal megsütöm, és a fiammal megesszük, tehát egy ebédre való volt, de nem egy bőséges ebéd, hanem egy szegényes ebéd. És aztán meghalom. És azt mondja Illés, menj, aképpen cselekedj, csak először nekem süss. Nekem hozzá, és azután, mert él az Úr, az én Istenem, hogy azt mondta, hogy addig, amíg szárasság lesz, amíg eső és harmat nem lesz, addig a te korsódból el nem fogy az olaj és a liszt. Nem fogy el. Addig, amíg szárasság lesz, minden nap sütni fog, minden nap esztek, először eszek én, aztán esztek ti, és nem fog elfogyni. Szárasság idején mindenütt nagy probléma. És azt mondja az ige, naponként ezt csinálták. Nem tudták felhalmozni, nem tudták eltenni télire. Nem tudtak, kedves feleségem, eltenni cseresznye kompótot. Nem tudtak eltenni eperlekvárt. Nem tudták eltenni és lefagyasztani a féldisznót. Nem tudták eltenni a fagyasztott csirkét. Naponként. Öntöttek a korsóból, vettek a vékából egy kis lisztet, és mindig szaporodott. És ez 3,5 évig. Jakab apostol kisegíts, azt mondja, és mi hozzánk hasonló ember volt, és nem volt eső, amikor imádkozott, 3 évig és 6 hónapig. És imádkozott, és esőt adott az Isten. Így gondoskodik a jó Isten az ő gyermekeiről. Aztán a következő dolog, és ezzel befejezem, a hit jutalma, hogy miután megbetegedik az özvegyasszonynak a fia, és meghal, akkor Illést használja jó Isten, hogy feltámadjon. Ez az első feltámadás a Bibliában. Vagy az első eset, amikor egy halott feltámad, életre kell. Itt anyák napján annyi mindent belemagyaráznak ebbe az igébe a lelkipásztorok, akiknek nincs mit prédikáljanak. Annyi mindent belemagyaráznak, hogy nem megcsókolta, hogy nem állt ölelt, hanem ráfeküdt, és akkor a közelség, meg magyarázzák lelkinek. Itt semmi lelkizés nincsen. Itt arról van szó, hogy ez a gyermek fizikailag meghalt, és ez a gyermek fizikailag feltámad, vagyis életre kell. Itt erről van szó. És Illés ezt tudta. És ez a haláleset, ez a krízis eszébe juttatta ennek az asszonynak a bűneit. Testvéreim, minden alkalommal, amikor szárasság van, minden alkalommal, amikor betegség van, minden alkalommal, amikor énség van, a helyes dolog, amikor az ember megkérdi vagy az Istentől, vagy az Isten emberétől, mi az üzenetet? Azonnal szaladt az Isten emberéhez, és azt mondja ez az özvegyasszony, azért jöttél, én gondoskodok rólad, mondhatta, de nem hányta föl. De azért hoztál, hogy eszembe, azért jöttél ide, hogy eszembe jutasd az én bűneimet, és hogy Isten megölje a gyermeket. Szárasságban öntöző berendezés. Eszünk ágába sincs, hogy imádkozzunk, és a templomba jobban járjunk. Most Rémész Árpád testvértől olvasom a levelet, hogy egy 800 lelkes faluba megpróbáltak valamelyik Balaton melletti faluba, megpróbáltak ilyen ima hadjáratot, hogy mennek körül a faluba, és imádkoznak, és hívogatnak a templomba. Egy olyan templomba, ahol pókhálók vannak, ahol be van csorogva a víz, meg minden, 800 lelkes templom, vagy falu, és 3-4-en vannak a templomba a tiszteletes úrral és a tiszteletes asszonnyal együtt. De jó keresztények vagyunk. Eszünk ágába sincs, ha szárasság van, közeledni a jó Istenhez. Ha betegség van, közeledni a jó Istenhez. Ha nyomorúság van, közeledni, és kérdezni, Istenem, mit vétkeztem? Ez az asszony értette az Isten üzenetét, pedig szíró-föníciai asszony volt. Megszégyenítette a zsidókat. És azt mondja Illés, semmit nem kommentál, engedi ezt az asszonyt, hogy bűnbánatot tartson, nem mondja, ó, ne problémázz ebből. Ne problémázz, másnak is betegedik meg a gyermeke, másnak is hal meg a gyermeke. Engedi, hogy bűneivel foglalkozzon. Mert Isten, ha megenged egy megpróbáltatást az életünkbe, testvéreim, becsületes dolog az Isten előtt, hogy kérdezzük meg, hogy mi az üzenete, mi az, amit akar nekünk mondani. Ha bűn van az életünkben, tisztítson mert szükségünk van erre. És azt mondja az asszonynak, add ide a fiadat. És odaadja Illés, elviszi, úgy látszik, hogy akkora gyerek volt, hogy ölbe lehetett venni. Igaz, hogy egy 10 éves gyereket is ölbe lehet venni még, hogyha nem olyan súlyos, nem túl táplált. És Illés imádkozik, és életre kell a gyermek, visszadja az édesanyjának, és azt mondja az édesanyja, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és az Istennek az igéje igaz a te szádba. Micsoda jutalma a hitnek és az engedelmességnek. Micsoda óriási jutalom, amikor valahol főnök vagy, valahol beosztott vagy, valahol munkás ember vagy, és a szemedbe, vagy nem a szemedbe, a hát mögött elmondják, hogy látom, hogy a te szádban igaz az Isten beszéde. Micsoda jutalom! Micsoda szárnyakat ad a hívő embernek! Végre vannak, akik felismerik az én Istenemet! Végre vannak, akik elismerik, hogy az Izrael Istene, az Úr az Isten! Végre nem hiába hordozza ez az ember, hogy Illés, az Úr az Isten, végre talál a neve az ő hivatásával. Ha azt mondják róla, baptista hívő, akkor az ő szavá, az ő szaván el lehet indulni. Szava hihető ember ez az ember. Micsoda jutalma a hitnek. És ugyanarról az emberről Akháb azt mondja, hogy Izrael megháborítója. Ugyanarról az emberről. Az özvegy asszony azt mondja, hogy látom, hogy Isten embere vagy, és hogy az Isten beszéde igaz a te szádban. Akháb pedig azt mondja, az Izrael megháborítója. A másik nem mer megjelenni Akháb előtt, azt mondja, hogy ne csináld ezt velem, te Illés. Hát téged elragad a lélek, és akkor arról engem megöl Akháb. Azt mondja, ne félj, menjél, mondd meg, hogy jön Illés, és nem fogok most elragadtatni, hanem megjelenek Akháb előtt. És azt mondja a király, te vagy Izrael megháborítója. Nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te. Testvéreim, a Jézus Krisztusról való bizonyságtevés a prófétaság lelke. Szatmár németiben ti vagytok, és mi vagyunk a proféták. Szatmár németiben, abban a kórházban, abban az üzletben, abban a családban, abban a munkahelyen, ahol élsz, te vagy ez a proféta. Ahol egyik azt mondja, hogy te vagy az Izrael megháborítója, és te vagy a vallások között az, aki összeugrasztja az embereket. A másik pedig azt mondja, igazán látom, hogy Isten embere vagy, és a te ajkadon igaz az Isten beszéde. Legyen áldott Isten. Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Dicsőítsük és magasztaljuk őt. Áldjuk a mi Istenünket, hogy bízhatunk benne, hogy engedelmeskedhetünk neki, és megtapasztaltuk, mi gyargó, bűnös, sokszor lándozódó gyermekei Istennek azt a kegyelmét, hogy rá tudott venni minket, hogy meg tudott győzni minket, hogy milyen édes az az élet, amikor engedelmeskedünk az Istennek. És dicsőítsük ezért őt. Csendesedjünk el, és két testvérnő és két testvér imádkozzon, adjon hálát hangosan a jó Istennek. Záradékul énekeljük a kivetített énetet. Ne rettegj, akármi súly téged, Isten gondol rá. Fennállva énekeljük ezt a kedves éneket, ezt a bátorító éneket. ugye olyan közel van hozzánk, arra gondolunk, hogy Isten, most abban az állapotban, amiben vagy, éppen rád gondol. Éppen rólad akar gondot viselni. Éppen a te problémádat, az enyémet akarja megoldani. Ezzel a reménnyel, ezzel a hittel, ezzel a bizodalommal énekeljük tovább ezt az éneket. Köszönjük neked, Istenünk, az Úr Jézus nevében. Amen. Hadd mondja örömmel a gyülekezet. Az Úr.